Hallgatókat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Éjfélkor lépett hivatalba a Tisza kormány, ma délután ópusztaszeren pedig az első kormányülés következik el, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódtak a jelenlegi helyzetről, döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak, fogalmazott. Jelezte azt is, a miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbetegek Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízben, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába, a felhívásra több mint 4500-an jelentkeztek. A program célja a mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A tegnap esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság egy kicsi időre elérte a 2 cm. 0,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az eső havazásba váltott. A fagyos szentek Pongrácról Szervácra virradó éjjelén. Az Időkép meteorológiai portál cikkében hozzátette, szegény cserebogarak és tücskök valószínűleg nem igazán értették, hogy mi történt. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, véletlenül hosszan fog tárgyalni az iráni helyzetről Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokkád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az USA-nak nincs ilyen problémája. Végül az időjárásról, derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, ezek majd összeállhatnak és északkeleten esetleg záporok előfordulhatnak, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Tudod-e, miért ragyog úgy az égbolt? Tudod-e, miért muzsikál a szél? Miért játék a kód, így május tájt? Percek alatt száz levél fakad a fán, mert hozzám simultál, s tudod-e mond, hova tűnt a rég volt? Mikor az ajkad a számhoz ért, kérdeznék órákon át, újra meg újra, de miért mondjam tovább? Szeretlek én, s ezt már
középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Móri Zsigmond Hétkrajcár című művével fogunk foglalkozni. Az előadás címe Vér volt az ő drága szent vére. A Hétkrajcár, ahogy én látom, az ellentétek novellája. Az ellentét pedig mindig vívódás a végletek közt, mely rávilágít az élet teljességére. Móricz második kisfia koporsójánál írta meg ezt a novellát, és ez indította el a hírnév és az elismerés útján. 1908-ban Osváth Ernő megjelentette a Nyugatban. Adi pedig lelkesen üdvözölte Móriczot, mint annak idején Petőfi, Aranyt a Toldi megírása után. Adi azt mondta, Móricz egymaga felér egy forradalmi, szabad csapattal. Miért? Kérdezhetnénk. Mert gyökeresen megváltoztatta azt a faluképet, amelyet addig festettek az írók. Nem eszményítette a paraszti létet, mint elődei, hanem az ezt belengő tragédiákat jelenítette meg drámai hatású novelláiban, melyek ugyanakkor filmszerűek is. Úgy ötvözte az idillt és tragédiát, a könnyet és nevetést, a nyomort elleplező büszkeséget, hogy mindenki csodálatát kiváltotta, ugyanis felismerték benne az általános emberit. Elég, ha arra 32 nyelvre gondolunk, köztük a hindire, albán, japán, kínai, török, perzsa és vietnámi fordításokra, melyeken olvasható. 1984-ig 638 fordítást ismerünk. Eszembe jut Szerb Antal különös értékelése. Ekkor látszik, mi az értelme a tüzes jelzőnek, melyet szomszédaink a magyar névelé szoktak tenni. A magyar közelebb van a lelkéhez, mint a nyugati népek. A lelke irányítja az életét, és ha áldozat, a lelkének az áldozata, írta. Móricz Zsigmond a novelláit in medias res kezdi, azaz az események közepébe vágva, hiszen innentől a végkifejletig érdekes a történet. Az író bevilágít a szereplők lelkébe, beszédükkel jellemzi gondolataikat, és úgy teremt pontos atmoszférát, hogy a ki nem mondott érzéseket is érezzük és értjük. Őt nem érdekelte a lár-pur-lár, a korában jellemző művészi áramlat, melynek lényege a művészet a művészetért. Móricz a magyar néplélek tökéletes kifejezője volt, már csak azért is, mert édesanyja, a papok leszármazottja, Pallagi Erzsébet az úri finomságot, műveltséget képviselte a családban. A négy elemit végzett Móricz Bálint, az apa pedig, az életerőt, a szenvedélyt. Ők pedig szegénységben éltek. 9 gyermekük volt, s a nyomort az író saját tapasztalatából ismerte, s a hét krajcár alapélménye is gyermekkori emlék. Móricz kimondva kimondatlanul lázít, ezt érezték meg benne Adiék. Szerinte a nyomor, a szakadásig végzett munka, a paraszti társadalom kihasználtsága megengedhetetlen. Hiába teszi a szenvedés a lelket nemessé ebben a novellában, de ugyanakkor például a barbárokban és a tragédiában, a szegény emberekben ösztönlénnyé teszi az embereket a szenvedés. Ez Móricz szerint nem normális. Móricz e novelláját a líraiság és realizmus ugyanúgy jellemzi, mint a pszichológizmus és a társadalom ábrázolás. Miért is fontos megismernie művet? Azért, mert becsületre, lelki finomságra, empátiára tanít. Mert a tapintat, a saját érdekről való lemondás a gyengébb és kiszolgáltatottabb ember érdekében lassan ismeretlen fogalom lesz. Az ellentétek novellája tehát a hét krajcár. Már az első mondat filozofikus megállapítást tartalmaz, jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Keserűség van-e sorban? Más nem is jut a szegény embernek. Életükben nem csak a sírás, hanem a vidámság is jelen van, hiszen leplezni kell a nyomort, fájdalmat, a magyar lélek büszkesége ez. A gyerek előtt nem lehet a fájdalmat érzékeltetni, a gyereknek derűt kell sugározni. Ez töltötte ki szívét az édesanyának is, amikor kisfia előtt a végletekig leplezni próbálta kétségbeesését. A hat krajcár megtalálása nagyon kedves jelenetnek tűnik. Az anya és fia kapcsolata végtelenül gyöngéd, finom, tapintatos. A fiú részt vesz a játékban, együttműködik édesanyjával, a saját becsapásában. Ugyanakkor ez a fiúban nem tudatosodik. Összejátszik az édesanyjával a leplező hadműveletben. Még az almáriumban eldugott krajcárt is felajánlja, csak hogy örömet okozzon neki. Közben kirajzolódik a szülők egymás iránti szeretete is, hiszen az apa ingének kimosásáról van szó, ehhez kell szappant venni. Ebben a nagy tragédiával végződő keresésben érezhető az a mély szeretet és tisztelet a szülők között, mely Móricz szülei között is jelen volt. A koldus megjelenése érdekes fordulópont e drámai novellában. Ő az, aki átlátja szegénységüket, felismeri bennük a sorstársat, és nemes lelkűségével kisegíti őket, mindezt a legnagyobb tapintattal, hogy az édesanya ne kerüljön még megalázóbb helyzetek is fia előtt. Majd még ő távozik el, hálálkodva. Mikor végre együtt van a hét krajcár, kiderül, hogy lámpaolaj sincs, s a szeretetből vállalt feladat, a feleség kötelesség teljesítése nem jöhet létre. Az anya az apáért érzett szeretetből akar dolgozni most is, erején felül, s közben takargatja a nyomort, az igazságot gyermek előtt. Ebbe a nagy akarásba szakad bele, melyet a fuldoklás jelenete fejez ki. Az erkölcsi mondanivaló egyértelmű. A szegény ember szeretete az önfeláldozásig fokozódik. Ennél mélyebb, keresztényibb szeretet nincs is. Ennél többet egy ember nem is tehet a másikért. Itt is csak az volt a cél, hogy az anya legtovább halogassa a gyermek felismerését, hogy nyomorúságuk felmérhetetlen. A koldus lelki finomsága, aki hallatlan érzékenységgel bekapcsolódik a kegyes hazugság játékába, kifejezi, hogy a magyar embert valóban a lelke irányítja, mely azonnal rezonál mások szenvedésére.
Thank you.
Móricz Zsigmond, Hétkrajcár. Rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekszik ezzel az idővel, más sem, pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy Hétkrajcárt kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám, azt hitte többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is ámultam nagyon, amikor az édesanyám kutat-kutat benne tűt, gyűszült, ollót, szaladarabokat, zsinót, gombot, mindent szétkotor, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut, krajcárkák. Legugolt a földre, s olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordult fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul. De még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk, sokat tapasztaltunk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, és úgy kaptam vissza az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahol szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van 3, még kell 4, az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset, azzaltán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk-e csacsogás közben, tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt, én rá is kezdtem a verset. Pénzbácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta 100 féle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna, ki nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az ódalamat. Édesanyám, én tudok egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak 3 kell. Aztán, ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett, de nálunk. Nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szóette fokhíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt. Ennek sose volt semmie. E meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. Na, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni. Kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megáll csak, szól hirtelen, mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt 1-et sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, én szamár, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lehet egy krajcárt. A 6-at. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet, és hát, ha abba is van. Az én zsebem, nojsz, azokat megmutathattam, azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi. Csak nem kérünk egy krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevezett. Hagyj el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom. A 1/2 font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. Egy krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na, még akkéne koldustól alamizsnát. Hadd el, jányom, nekem nem hibázik. Nekem már csak 1 hibázik, a kapafőd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na hálá légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot-nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami melegömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága szent vére. Az anyámé. Aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is. Csak kevés tud.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Bobán Márkovics Orkesztár népszerű dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
Idem cu ci gusta ta ma. Czekasz li me?
Mesečina,
opa, cupa, šukarlače,
zasije što jače. Pomračina,
kesmake,
mesečina,
opa, cupa, šukarlače,
zasije što jače.
Mala soba, a još manja plata, a moj mileš gdje smo, sutra ko zna gdje smo, glavu gore, sutra bit će bolje.
Turbo! Turbo! sarkele la lageda de camera.
Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Bobán Márkovics Orkesztár dalaiból hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Kvasszinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban folytatjuk a néhány napja elhunyt Edit Éva Jéger holokauszt túlélő műveire való emlékezésünket. A pszichológus író három könyvéről Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a Madárbarát kertről hallanak, majd Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvéből olvas fel Tóth Levente színművész. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vitákörzetében dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a szeretett kapcsolatok lényegéről. 16 órakor először híreket hallanak, majd gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából. A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén a képviselők megtárgyalták a diósgyőri acélművek területének jövőbeli terveit. Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbeírt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola részvételével zajlott Miskolcon az egyetem műszaki, föld- és környezettudományi karának legutóbbi kalantúrája. Rövid ajánlunkban Reiman Zoltán, miskolci helytörténészt hallják.
Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkába sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapualjak, kirakatok mellett. És mégis, ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül, csendben húzódnak a vakolat alatt.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezt követően a Fatimai szűzanyáról emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspökünk. Ezt követően meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban Sólyom Ferenc rovásírás kutató lesz a vendégünk, akivel a gyertyaöntő gyűjteményéről, illetve ennek a szigethalmi kiállításáról is folytatjuk múlt heti beszélgetésünket, majd Liechtenstein Rajmond főszervezővel az első miskolci KON képregény mőrzére is meghívunk mindenkit. 3.48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Rudolf Mihály pro architektúra Ibő Miklós és Kós Károly díjas építésszel, építészmérnökkel, munkáiról és az Egri Bazilika felújításáról is beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján Elsőként Ternyák Csaba egriesek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél, majd dr. Debreceni Sixtus Tiszterci paptanár egriéveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. A 20 órai sávban meghallgathatják Thomas Wolff a Parkban címírásának második részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Feljön az ezer szárnyú fény.